Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A napokban fejeződik be a tankönyvek elkészítése, gyártása a debreceni Alföldi nyomdában. A kiszállítás augusztus elején indul az iskolákba, közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán hozzátette, tanévkezdésre minden tankönyv megérkezik az oktatási intézményekbe. Az államtitkár elmondta azt is, a köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékben 42 kiadó, több mint 2200 taneszköze szerepel. Az oktatási hivatal 198 új kiadványt készített el. Rozgonyi Ádám készített interjút Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral.
Ilyenkor júliusban a pedagógusok és a diákok is a jól megérdemelt nyári szünetet élvezik. A tanügyigazgatás azonban nem pihen, hiszen szeptember 1-ére minden iskolában ott kell lennie a tankönyveknek ahhoz, hogy sikeresen elinduljon a tanév. Ezért gyűzerővel zajlik a tankönyvek gyártása. A napokban zárul majd az Alföldi nyomdában annak, amint egy 10 millió tankönyvnek a elkészítése, amit aztán augusztus 1-én megindítunk az iskolák irányába. Augusztus folyamán történik a kiszállítás. Hogy jelenleg úgy látjuk, hogy minden tankönyv időben zökkenőmentesen meg fog érkezni az iskolákba.
Mekkora a választék egyébként a tankönyvekből, tehát a tanárok milyen felhozatalból, milyen könyvekből válogathatnak?
Összességében 2278 tétel szerepel a köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzéken. Ez egy jelentős portfólió. Ebben teljesen új fejlesztések is vannak, hiszen 198 olyan tétel szerepel jelenleg, amelyeket az oktatási hivatal vagy jelenleg fejlesztett, vagy jelentős mértékben átdolgozott, modernizált. Tehát ez minden évben feladatunk, ugye, hogy a lépést tartsunk a világ kihívásaival, és folyamatosan modernizáljuk a taneszközöket. Ebben az esztendőben 198 ilyen fejlesztésre kerül sor. Talán még azt kiemelném, hogy ebből a 198 tételből egyébként jelentős mennyiségű, 25 új okos tankönyv is rendelkezésünkre áll, tehát nem csak papír alapú fejlesztések, hanem a Nemzeti Köznevelési Portálon digitális tankönyvfejlesztések is folyamatosak.
Egyébként nyilván digitális formában nem kell ugye nyomtatásra forrást fordítani. Ez lehet a jövő egyébként, hogy több lesz a digitális tankönyv, mint a papír alapú?
Ja, valamennyi tankönyv, ami állami fejlesztésben készül, az elérhető tankönyvkatalógus.hu felületén, illetve amennyiben az iskolák ezt megteszik, akkor a Kréta felületén belül is. Ez azt jelenti, hogy PDF formátumban, illetve közismereti tankönyvek azok különböző digitális olvasó technikai felbontásának megfelelően is elérhetőek ezen a felületen. Emellett azonban hiszünk abban, hogy a papír alapú gyártott, nyomtatott könyveknek is van létjogosultsága. Ugye vannak olyan gyerekek, akik sokkal szívesebben olvasnak egyébként akár a laptopnak vagy a notebooknak a felületén, de azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben pedagógusok és gyerekek is klasszikus papír alapú tankönyvet preferálják, tehát érdemes fenntartani ezt a kettősséget, minden legyen meg digitálisan, minden közismereti tankönyv legyen elérhető az okos portálon, ahol nyilván képanyagokkal, videókkal, feladatokkal kiegészítve tudják feldolgozni ezt, és papír alapon is álljon rendelkezésre. Ez így együttesen egy nagyon széles portfólió, nyilván megkönnyíti a pedagógusoknak a szakmai munkáját is.
És az is könnyebbség, hogy nyilván a köznevelésben és szakképzésben tanulók ezúttal is ingyenesen juthatnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez, tehát erre nem kell kiadni.
Így van. Minden olyan tankönyv munkafüzet, ami a tankönyvjegyzéken szerepel, az állami finanszírozásban, tehát a családok számára ingyenesen jut el az iskolákba és a tanulókhoz. Egy jelentős vívmány, különösen az utóbbi években, hogyha a piaci alapú ellátás lett volna Magyarországon, akkor az az áremelkedés, amit számos más, akár az élelmiszerek vagy energiárak kapcsán láthattunk, ez nyilván a tankönyveket is érintette volna, hiszen a gyártás az itt is függ nagyon a papír árától, függ a nyomdai festékeknek a árától, a kiszállítás megint csak üzemanyag függő, és bizony a nyomdák is energiával működnek, tehát egy jelentős áremelkedés lett volna. Ez így viszont nem következett be, hiszen az államnak bár több energiát és több anyagi erőforrást kell erre fordítania, a családok számára szakképzésben és köznevelésben valamennyi évfolyamon teljesen ingyenes ez a szolgáltatás.
Megemelte a kormány a nyári diákmunkaprogramra fordítható keretösszeget, így a korábbi 3,8 milliárd forint helyett július 1-e és augusztus 31-e között 4,3 milliárd forint áll a foglalkoztatók, az önkormányzatok és a cégek rendelkezésére, hogy diákokat alkalmazzanak. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Zöld Nagy Viktória Sipos Ildikónak beszélt a részletekről.
Jelenleg már 4,3 milliárd forintos keretről beszélhetünk. Ugye eredetileg 3,8 milliárd forintot különítettünk erre a programra, és a vármegyei kormányhivatalok még a nagy érdeklődés miatt saját keretből is tettek ehhez a programhoz. Az egész 4,3 milliárd forintos keretre még nem érkezett be minden kérelem. Most körülbelül 3,3 milliárd forint az, ami már le van kötve az éppen dolgozó diákokkal. 21.400 fő dolgozik jelenleg ebben a programban az országban.
Kik jelentkezhetnek erre a programra, és kik a foglalkoztatók?
16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, akiknek nincs munkaviszonya vagy vállalkozási jogviszonyuk sincsen, és hát gyakorlatilag az önkormányzatok, önkormányzati intézmények, egyházi intézmények részéről nyújtható be kérelmek, illetve egyes ágazatokban támogatjuk még a diákmunka foglalkoztatást. Ezek a turizmus, vendéglátás, mezőgazdaság és az idén először az erdőgazdálkodás területén is lehet pályázni.
Miért éri meg az önkormányzatoknak vagy a cégeknek, hogy foglalkoztassák ezeket a diákokat?
A foglalkoztatásnál mindenképpen ugye nagyon magas 75 illetve 100%-os támogatási intenzitással tudjuk a diákok foglalkoztatását támogatni. Ugye az önkormányzatok esetében, ahol egy legfeljebb 6 órás munkát, foglalkoztatást biztosíthatnak a diákoknak, ott 100%-ban támogatjuk a minimálbér garantált bérminimum összegéig ezt a foglalkoztatást, míg más cégeknél, más ágazatokban legfeljebb 8 órás foglalkoztatásnál ennek a minimálbérnek, garantált bérminimumnak a 75%-át kapják meg a foglalkoztatók a programból.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem az önkormányzatoknak és nem a cégeknek kell kigazdálkodniuk a munkabért, hanem ebből a támogatási keretből fizetik ki a munkabért teljes egészében, vagy ahogy említette, bizonyos százalékig.
Így van, pontosan. Tehát ugye itt mindenképpen a minimálbérről, vagy hogyha szakképesítést igényel a munkakörbetöltés, akkor a garantált bérminimumról beszélünk, de természetesen ennél magasabb bér is adható a diákoknak. Ez az az összeg, amit mi figyelembe veszünk a támogatásnál. Tehát, hogyha egy önkormányzat mondjuk a garantált bérminimumot adja egy diáknak, akkor az ő esetében ezt 100%-ban meg is kapja a programból.
Honnan az ország mely megyéiből érkezett a legtöbb kérelem?
A legtöbb kérelmünk az egyébként hagyományosan évek óta már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve nem csak a kérelem, de egyébként a megkötött szerződések száma és a foglalkoztatott diákok száma is ezekben a megyékben a legmagasabb. A harmadik helyen a kérelmek számát tekintve Baranya megye áll, viszont a megkötött szerződések és a foglalkoztatott diákok tekintetében Békés megye az, amelyik a harmadik a jelenlegi rangsorban.
Milyen időszakra szól a támogatás, tehát mettől meddig foglalkoztathatóak a diákok, és lehet még jelentkezni, hiszen ugye most még július közepe van.
Így van, a programunk augusztus 31-éig tart, július 1-én kezdődött, tehát ugye még az első hetekben járunk. 2 hónapos foglalkoztatást lehet ebből a programból biztosítani, és erre a 2 hónapra tudjuk nyadni a támogatást. Nyilván, hogyha augusztus 31-éig ez a 2 hónap letelik, ugye akkor addig fogjuk tudni támogatni, csak amíg a támogatási időszak véget ér, hiszen azt követően ugye a diákoknak vissza kell térniük az iskolába. Tehát augusztus 31-éig lehet foglalkoztatni ebből a programból a diákokat, és minden járási fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán be lehet nyújtani a kérelmeket, mind a diákok, mind az érdeklődő munkáltatóktól.
De hogyha valakinek például most jut eszébe, akár önkormányzatként, akár diákként, hogy szeretne a programba bekapcsolódni, akkor megteheti, tehát augusztus 1-től még egy hónapos időszakot még elindíthat?
Így van, abszolút nyugodtan, tehát augusztus 31-ig kérelem is benyújtható, illetve eddig lehet ugye a foglalkoztatást is támogatni ebből a programból.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lett a régió 12. legjobb egyeteme. Az itt végzett hallgatók magasabb jövedelemre számíthatnak a munkaerőpiacon. Várkonyi Gyula kérdezte mindenről Bihari Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási rektor helyettesét.
Az egyetem az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egyrészt a rangsor pozíciói javuljanak és előrelépjen a különféle nemzetközi rangsorokban, másrészt pedig folyamatosan fejlesztjük a képzéseinket annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci elvárásoknak minél jobban meg tudjunk felelni. Ha belenézünk a QS felmérésébe, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe, amikor rangsorolják az egyetemeket, akkor 10%-ban megjelennek a munkaerőpiaci szempontok, ahol felméréseket végez a QS rangsorkészítője annak érdekében, hogy mennyire elégedettek az adott egyetemről kikerülő végzettekkel a munkaadók, milyen skillekkel rendelkeznek azok, mennyire fontosak az adott pozíció betöltésében, és mennyire igazodnak az egyetemi képzések a munkaerőpiaci igényekhez. Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe, amikor megtervezzük a képzéseinket, és örvendetes, hogy a diplomás pályakövetési rendszer adataiból, amit az oktatási hivatal bocsátott a rendelkezésünkre, ezek az erőfeszítések és ezeknek az eredményei visszatükröződnek. Keresettek a BME-n végzettek, nagyon gyorsan el tudnak helyezkedni. Mondhatjuk azt, hogy már lábon elkelnek, hiszen a mesterszakjainkat végző hallgatók több mint 80%-a már dolgozik a képzése mellett, ami azt jelenti, hogy nagyon kapósak még úgy is, hogy nincs meg a mesterszakos diplomájuk, csak az alapszakos diplomájuk. Ugyanakkor az is látszik, hogy az alap és a mesterszakok közötti jövedelem különbség induláskor, tehát a végzés után fél egy évvel még csak 50-100 ezer forint között mozog, de később ez több mint 200 ezer forintra is nőhet ez a jövedelmi olló, tehát megfizeti az ipar a többlettudást. Azt is látjuk még, hogy a BME szakjainak jelentős része az országos átlagjövedelmekhez képest sokkal jobban teljesít. Itt most az átlagjövedelmet az ugyanazon a szakon végzettek köré kell érteni, tehát megfizeti az ipar azt, amit a BME beletesz ezekbe a képzésekbe, és amilyen tudással és képességekkel kibocsátja a hallgatóit.
A Műszaki Egyetemen alapvetően műszaki jellegű képzés zajlik, de ahogy én végignéztem a szakokat, illetve az ahhoz kapcsolódó későbbi jövedelmi lehetőségeket, teljesen más területen is nagyon sikeresek a BME hallgatói.
Ez így van, a műegyetem profilja nagyon széles, meghatározó természetesen a műszaki képzési terület, de emellett hangsúlyosan jelen van az informatika, a gazdaságtudományok, a természettudományok, és kismértékben ugyan, például a pszichológia szakrévén, a társadalomtudomány, a kommunikáció és médiatudomány szakrévén, a bölcsészettudományi képzési terület, tehát megjelenik a BME szinte mindenhol. Persze van olyan képzési terület, ahol nem, orvosképzésünk egyelőre még nincsen. De ezek a műszaki képzéstől kissé távolabb álló képzési területek is nagyon jól teljesítenek a munkaerőpiaci felmérés szerint. Különösen a Master of Business Administration, vagy a közkeletű elnevezéssel az MBA szak, az rendkívül jó jövedelmi pozíciókat eredményez a BME-n végzettek körében.
Hamarosan vonalhúzás lesz, nyilván izgulnak a hallgatók, illetve a hallgatójelöltek. Mik a tendenciák? Számos főiskola egyetemen azt lehet látni, hogy már egész alacsony pontszámmal be lehet jutni. A műegyetem nem erről híres. Mire számítanak most, és mire számítanak a közeljövőben?
A 2024-es felvételi rendszer egy teljesen új alapokon álló felvételi rendszer. Megtartott bizonyos elemeket a régiből, tehát az érettségi eredmények meg az évvégi eredmények számítanak, azonban az érettségi elvárt szintjét és a régi többletpontok helyére lépő intézményi pontok helyét már az intézmények határozták meg. Ebben a teljesen új rendszerben futunk neki a vonalhúzásnak. A BME előzetesen a minőségbiztosítás okán annyit kötött ki, hogy 320 pont alatt nem lehet fölvenni senkit a szakjaira, és azt látjuk, hogy a jelentkezőink azért döntő mértékben bőven a 320 pont fölött vannak, a többségük az 350-60 és 420 pont közötti pontszámokon áll, tehát jó eredmények születtek a felvételi során, ami az alap és az osztatlan szakokra pályázókat illeti. Hamarosan elkezdődik a vonalhúzási próbakörök sora, mi is kíváncsian várjuk az eredményeket ebben a megújult felvételi rendszerben.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az egyik legelismertebb nemzetközi rangsorban. 18 helyet javítva tavalyi eredményén a 190. lett, ezzel pedig idén is az egyik legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon, Szabó Gergő szállítása.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Quaccarelli Simons európai rangsorában a 190. helyet szerezte meg, ezzel a cég idei világrangsora után a regionális rangsorban is a legjobb egyetem lett Magyarországon. Az intézmény előrelépésének okairól Darázs Lénárd, az ELTE általános rektor helyettese beszélt.
Az egyik legnívósabb, legrangosabb rangsor, ez úgynevezett QS rangsor, ez a Shanghai Ranking, amelynek van egy globális változata, és van egy európai egyetemeket vizsgáló változata. Most éppen az európai QS rangsor tették közzé, és ebben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 18 helyet javított a tavalyi helyezéséhez képest, és most a 190. helyet foglaljuk ebben a rangsorban. Összesen egyébként 685 intézményt vizsgáltak, és ez a 190-es, ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő szám, nem csak nemzeti viszonylatban, ugye Magyarországon minden más egyetemet megelőzünk a rangsorban. QS Europe rangsor egyébként 12 szempontot vizsgál a rangsorolásnál, és hát ezek közül van néhány hagyományos, ami az akadémiai reputációt, tehát a tudósainkat, oktatóinkat, hogy fogadják a nemzetközi tudományos oktatási életben a publikációkat, mennyit hivatkoznak a publikációkra, milyen mobilitása van a hallgatóknak, nemzetközi esítését az egyetemnek.
Magyarországról egyébként összesen 15 egyetem került be a rangsorba, az ELTE után a Debreceni Egyetem a 222. a Szegedi Tudományegyetem a 228., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 247., a Pécsi Tudományegyetem pedig a 314. helyre került. A végzettek elhelyezkedési lehetőségeit mérő mutatót tekintve az ELTE az európai mezőnyben a legjobb százon belül a 68. helyen áll. A most megjelent európai rangsorban Kelet-Európából a Prágai Károly Egyetem és a Varsói Egyetem érte el a legjobb eredményt, előbbi a 79., utóbbi a 96. helyen szerepel.
Csaknem 40 ország, több mint 350 diákja érkezett Budapestre az elmúlt héten, hogy részt vegyen a középiskolás fizikusok legrangosabb nemzetközi kutatói csapat versenyén. Várkonyi Gyula a magyar résztvevők eredményeiről is kérdezte Hömöstrei Mihályt, az ELTE természettudományi kar mesteroktatóját, a verseny helyi szervezőbizottságának elnökét.
38 országból voltak idén résztvevők, nagyon sok új országgal, természetesen nagyon sok régivel is. Az országok ilyenkor mindig 5 fős csapatokat küldenek a versenyre, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, ez egy csapatverseny. Itt az eredmény az, bár sok egyéb olimpiára csapatokban küldik úgymond az embereket, ott mindig egyénileg mérettetnek meg. Az eredmény itt a csapatnak az eredménye, ami nagyon nagy különbség az átlagos fizika versenyekhez képest. A másik kiemelendő dolog, ugye, hogy ez egy kutatói verseny, tehát itt a gyerekek az elmúlt egy év során végzett kutatásaikkal mérettetik meg magukat. Nem klasszikus opiros probléma megoldó versenyről van tehát szó. Még különbség a többiekhez képest, hogy itt angolul kell kommunikálni végig, míg a legtöbb verseny alapvetően az anyanyelvre fordított feladatokkal dolgoznak. Tehát azt gondolom, hogy néhány elmondott dologból, és ez nyilván nem az összes, is jól körvonalazódik az, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon sok munkát és felkészülést igénylő verseny. Olyan készségeket és képességeket fejleszt, ami utána a gyerekek a felnőtt világban sokkal jobban meg tudják állni a helyüket.
Milyen tudást mértek föl pontosan, hogy néhány szóban kicsi leegyszerűsítve, mivel jelentkeztek, mik voltak az elvárások?
Hát az elvárások azok valahol ott az egyetem első egy-két évén levő fizika ismeretekhez voltak kötve. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy egy lelkes, szorgalmas, az idejéből áldozni képes diák, hogyha jó tanárokat talál maga mellé, akkor azért el tud jutni középiskolai évei alatt is az egyetem első egy-két évének a matematikai és fizikai tudás szintjére. Tehát ilyen szempontból ez az elvárás. A kutatási témák azok viszont minden évben előre meghatározottak, tehát minden diák ugyanazzal a 17 problémával dolgozik, amik a, nem tudom, hangtantól amúgy akár jelen évben egészen a kvantumfizikáig lefette a fizika spektrumát. Különbözőek, pont azért, mert különbözőek vagyunk, különböző érdeklődéssel, különböző lehetőségekkel, és mindenki, minden résztvevő kiválogathatta magának azt a 2-3 problémát, amiben úgy érezte, hogy szívesen elmélyülne.
Hogy szerepeltek a magyar fiatalok? Ugye hát az itt komoly vendéggárda szerepelt itt Krausz Ferenctől Kis Lászlón, hát egészen Rubik Ernőig, tehát voltak példaképek. A magyar fiatalok hogy szerepeltek? Mire lehet számítani majd tőlük a jövőben?
De azt gondolom, hogy a magyar fiatalokra nagyon-nagyon büszkék lehetünk, nagyon összeszedték minden erejüket és tudásukat ez a nagyon amúgy fárasztó versenyhéten. A szervező csapatnak nyilván nehéz dolga volt, hiszen a versenyt is szervezni kellett, és a diákokat is felkészíteni, de azt gondolom, hogy tudásban és elszántságban és a hét alatt összekovácsolódott csapatmunkában kimagaslót nyújtottak. Ettől függetlenül ez ilyen pillanatban egy bronzéremre volt elégséges, de azt hiszem, hogy az érem önmagában teljesen lényegtelen. A sokkal fontosabb, hogy iszonyatosan sok élményt és tapasztalatot és tanulságot gyűjtöttek a verseny és a felkészülés idő alatt is.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!